Sziasztok, ez a Tilos Rádió Drágám Hol a Vacsorám című műsora. A mai műsort András vezeti, a keverőpult mögött Szelektorka, és a mai vendégünk Dobiné Olaszpap Nóra, aki anyamagzat kapcsolatanalitikus és személyközpontú tanácsadó, végül sikerült elmondanom. Üdvözölünk, köszönjük szépen, hogy megjelentél itt a műsorban.
Sziasztok!
Kell mondanom még, hogy van egy adás telefonunk, ahol be tudtok telefonálni, ez a 213 37 73-as, és a chatfalunk is él, amire tudtok írni. No, akkor azt szeretném kérni először, hogy mutatkozzon egy kicsit nekünk, hogy ki vagy, mi vagy, és mi az, ami te foglalkozol.
Sziasztok! Hát a titulusomat tulajdonképpen már el is mondtad, valóban ez a személyközpontú tanácsadó és anyamagzat kapcsolatanalitikus vagyok, plusz a Válaszkészülők Egyesülete elnöke, amúgy pedig három gyerekes édesanya. Hát tulajdonképpen így az anyaság teszi ki tulajdonképpen az egész életemet nyilvánvalóan, de hogy nem nagyon külön választható a munkám az anyaságtól, mert anyákkal foglalkozom, illetve szülőpárokkal, elsősorban anyákkal, de nagyon szeretem, hogyha apák is becsatlakoznak. Úgyhogy nekem ez így tulajdonképpen egybefügg, és inkább mondom hivatásnak, mint sem munkának, és nem azt, hogy ebben dolgozom, hanem így nekem abszolút ez a fókusz, hogy abba tudjak egy ilyen támogató erőként jelen lenni, hogy amikor anyává válás van, szülővé válás van, akkor az tudjon lenni egy ilyen viszonylag ördülékeny folyamat.
Mert azért is vettük egyébként ezt a műsorra tulajdonképpen, mert azt gondolom, hogy ebben az időszakban az a várandós, és mondjuk én kismamának hívom, de ezt már kijavítottátok, hogy szülés után már nem kismamáról van szó, hanem édesanyáról vagy anyáról, hogy ebben az időszakban lelki támogatást nem tudom, hogy külső részről kap-e bármikor is az anya. Tehát, hogy sok minden dolog történt már ezekkel kapcsolatosan, amit lehet otthon szülni, meg ilyen szülőszobák, meg. Tehát, hogy sok minden ilyen tárgyi dolgot így próbálnak már az állam vagy a társadalom így megvalósítani. Igen, lehet, hogy ez sem így van, csak ezt nem így látom, de hogy azzal, hogy a lelki támogatás, arról én nem hallottam, hogy bármi ilyesmi lenne. Tehát, hogy magyarul, amit te és ti tesztek, az elég ilyen hiánybótló, hogy így mondjam, ezzel kapcsolatosan. Az első kérdés az szerintem az lenne, hogy tisztázzuk le, hogy mikortól várandós, mikortól van ez a várandós időszak, így mondjam, és így megszületik a gyermek, és utána van egy másik időszak, amit megint csak másképp hívhatunk, vagy meddig tart, vagy ezt így hogyan fogalmaznánk meg, vagy hogyan határoznánk meg.
Hát nem tudom, hogy így számszerűen be lehet ezt határolni, mert nyilván a várandós kifejezést igen, hiszen várandós az a nő, akinek a méhében növekszik egy gyermek, egy magzat, aki majd miután megszületik, ugye már nem magzat lesz, hanem újszülött csecsemő, stb. Stb. De abszolút használják a kismama kifejezést szülés után is, tehát hogy amikor már anyaként tekintünk a nőre, akkor is van, hogy kismamázzák akár saját magukat is, vagy a, nem tudom, valahova elmész valami egészségügyi személyzet, vagy nem tudom, van, hogy ott is még kismamázás van, vagy anyázás is, idézőjelben, igen, a helyet, hogy név szerint próbálnak szólítani őket, de mindegy, ez egy más kérdés, de hogy igen, tehát, hogy a kismamaság az én szememben általában várandóság időszaka, de abszolút el tudom fogadni azt, hogy így amikor már anya van, tehát amikor már két külön testként léteznek fizikailag, akkor is a kismama titulust megkapják.
Aha. Azért volt ez a kérdésem, mert hogy a várandóságon azt értem, hogy testileg ez innen kezdődik, de hogy onnantól kezdődően, hogy eldöntjük, hogy gyerekünk lesz, vagy onnantól kezdődően, hogy most már tudjuk, hogy terhesek vagyunk, most milyen hangzott, tehát hogy mikortól számíthatjuk, hogy mikortól kezdesz te foglalkozni a kliensekkel?
Anyamagzat kapcsolatanalitikusként már akkor általában, amikor már megfogant a kisbaba, akár várt, akár nem várt kisbaba, vagy nem tervezett kisbaba, de előfordult már olyan, hogy megkerestek azzal, hogy orvosilag, fizikailag nincsen semmi probléma, és mégsem tud megfogadni az a kisbaba, pedig nagyon szeretnénk, és mégis tudtunk így kapcsolódni, tulajdonképpen egy ilyen segítő folyamatban, tehát ezt nem nevezem anyamagzat kapcsolatanalízisnek, de mégis mondjuk a méhével például foglalkoztunk, és nagyon sok dolog felszínre jött. Volt olyan, amiből aztán lett kisbaba, mert meg lehetett ágyazni egy kis élet részére, és volt olyan is, hogy nem lett, de ott például az volt a ki nem mondott cél, hogy ő ki tudja mondani azt, hogy tulajdonképpen ő mégsem szeretne gyermeket.
Tehát azt mondhatjuk, hogy már ezelőtt, tehát már a várandóság időszak előtt is segítesz, hiszen hogyha elkezdődik egy gondolkodás, hogy akkor legyen gyermekünk, de hogy valamiért mégsem sikerül, ennek 100 oka lehet, gondolom. Testi okok, és akkor lehetnek pszichés okok, akkor ebben például kiválóan tud segíteni, hiszen akkor valahogy így föltárjátok, vagy nem tudom, milyenek a folyamata.
De hát ha nem is feltárjuk, én nem nagyon szeretem a feltáró szót, mert az már sejthethet mondjuk egy feltáró pszichoterápiát, amit én mondjuk nem végzek, mert így nem is vagyok abba kompetens. Inkább azt mondanám, hogy igyekszem biztosítani egy olyan teret számára, egy olyan lelki klímát tulajdonképpen, amiben ő meg tud nyílni, és így a saját magában már amúgy benne lévő, benne rejlő válaszokat meg tudja találni.
És ez még csak akkor a legelső rész előtt, most ezt így hívom, ezt a várandóság előtti, szinte már prevárandóság mondhatjuk, segítés, és akkor magában a várandóság időszakban mi azok a tipikus témák, amivel így megkeresnek téged? És ez már az anyamama, vagy ez már az anya magzat kapcsolatanalízisnek a része, igen.
Igen. Szerintem mondhatom, hogy ilyen 90-99% a kismamáknak azzal keres meg, hogy olvasta a Lelki Köldök Zsinór című könyvet, ami az alapja ennek a módszernek, és rettentő kíváncsivá tette őket. És egy, hát tulajdonképpen egy ilyen prevenciós lehetőséget látnak abba, hogyha most már várandóság alatt meg lehet alapozni az ő kettőjük közti kötődést, vagy a kapcsolatnak a mienségét, akkor miért ne? És ennek nyilván nagyon sok pozitív hozadéka lesz a szülés után, szülés-születés után. És a legelsőleges cél az ez, hogy akkor tegyünk meg mindent, amit meg lehet tenni, akkor vegyük bele ezt is. Ezt szokták megjelölni, vagy azt, hogy hát én csak kíváncsi vagyok, de nincsen amúgy semmi extra oka ennek, de hát azért általában ki szokon derülni, hogy azért megbúvik ott valamiféle félelem esetleg a szüléstől, vagy hogy attól való félelem, hogy most minden más lesz, ami amúgy elég nagy sok szokott lenni, amikor az ember erre rádöbben, hogy úristen, most már semmi nem lesz olyan, mint régen. És akkor amellett, hogy megpróbáljuk megteremteni a kapcsolatot, ami amúgy természetesen jelen van, tehát hogy én ezt mindig kimondom, hogy itt természetesen is van jelen egy kapcsolat, nyilvánvalóan az anya és a magzata között, de hogy ezt lehet mélyíteni, meg lehet finomítani, és lehet egymáshoz egy kicsit mélyebb szinten kapcsolódni. És ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerje a leendő anya, vagy az éppen anyává váló nő, a leendő babájának, a magzatának a főbb személyiség vonásait, meg azt, hogy ő miket tud érezni, hogy mennyi minden eljut hozzá, mennyi információ eljut hozzá. Tehát ugye nagyon könnyű úgy benne lenni, sajnos mostanság egy várandóságban, hogy így pikpak eltelik az a 9 hónap, pedig az elején azt hiszed, hogy hát ez rengeteg idő, mennyi mindenre lesz időm, és közben kiderül, hogy úristen, már mindjárt ott fogok a szülőszoba ajtaján, vagy hívni kell a bábát. Tehát, hogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy kiderüljön, hogy milyen mély kapcsolat van köztünk, és hogy mennyire lehet ezt finomítani, és hogy mennyire finoman lehet egymáshoz közeledni már akkor, amikor még tulajdonképp test a testben és lélek a lélekben.
Tehát ez egy támogatás tulajdonképpen, egy olyan támogatás, ami kiteljesít, talán mondhatjuk ezt.
Hogy
ez
kiteljesít, és így egymáshoz közelített, hogy azzal, hogy tehát ez egy relaxált állapotban történő kapcsolatfelvétel, tehát hogy nem egy, és amúgy pszichoterápiás alapokon nyugszik az egész, tehát hogy nem egy spirituális ezó, nem tudom, minek kell elképzelni, hogy néha szokták ezt illetni ezzel, hogy na jó, van, hagyjuk már a hülyeséget, hogy mi itt így a szeánszokat tartunk egy pocakban lévő babával, ezek, hát nem így kell erre tekinteni. Ha így belefér az időbe, akkor annyit így elmondanék pár mondatba, hogy a Hidas-Rafai páros dolgozta ki ezt a módszert, és sajnos már egyikőjük sem él.
Ők pszichológusok, vagy...
Igen.
Csak nem is hanem.
És az volt tulajdonképpen ennek az egész módszernek az alapja, hogy például a Rafai Jenő, amikor találkozott pszichotikus állapotban lévő, vagy erős neurotikus állapotban lévő betegekkel, akkor így egyszer csak azt vette észre, hogy olyan, mintha ő rá úgy tekintene, az a akármilyen állapotban lévő kliens vagy beteg páciens, mint hogyha úgy megpróbálna belehelyezkedni ugye az ő testében. Tehát olyan, mintha így kialakult volna egy újabb anyami állapot. És nagyon sokszor vissza lehetett vezetni ezeket a bizonyos problémákat arra, hogy akár már a pocakban történt valami, mondjuk egy túlstresszelt anya, egy traumatizált anya, vagy bármi, ami mondjuk az ő anyukájának a várandóságát egy háborgatta, tehát hogy már ott tudnak történni olyan dolgok, ami majd kifoghatni a megszületés utáni időszakra. És akkor ennek volt tulajdonképpen az az alapja, hogy kidolgozták ezt a módszert, hogy akkor legyen egy olyan preventív módszer, ami tulajdonképpen elő tudja idézni a lehető legideálisabb állapotokat. Tehát nem egy rózsaszínködös állapotot akarunk nyilván elérni, mert az egész anyaság nem egy rózsaszínködös állapot, de legyenek illúzióink, igen. De hogy a lehető legfinomabban közelítsük meg ezt az állapotot, és a lehető legkompetensebb lényként tekintsünk a magzatokra, mert ők azok nem passzív elszenvedői a várandóságnak, hogy ők csak ott lebegnek, meg növögetnek, mert ez a biológiai dolguk. Tehát, hogy ez ennél sokkal színesebb és gazdagabb, mind érzelmi, mind fizikai, meg bármilyen síkon.
Aha, és akkor ez az a rész, ami a támogatás része, és akkor van olyan rész, vagy lehet olyan rész, ami a félelmek feldolgozása, amit előbb így említettél, ami valószínűleg elég sok kismamát érint. Tehát, hogy akkor mi lesz, hogy lesz egy nagy változás az életemben, milyen félelmek kapcsolódhatnak még esetleg ehhez?
Hát ezek a leggyakoribbak, amiket elmondtál. Ez tulajdonképpen amúgy odáig is nehéz eljutni, hogy egy kismama be tudja vallani, hogy ő fél valamitől.
Hát főleg ilyen remek és örömteli dologtól, amit elvár a társadalom, hogy éljen. És
így, és ez nagyon fontos, hogy ezt mondtad, igen, én ezt gyakorlatilag mindegyik kismamán látom, akivel kapcsolatba tudok kerülni, hogy ez borzasztó nagy nyomás, ez elképesztő nagy stressz, hogy meg kéne felelni olyannak, aminek amúgy lehetetlenség. Tehát, hogy, és szoktam látni a kismamákon, amikor felszabadulnak ez alól a teher alól, hogy ki szabad mondani azt, hogy én annyira utálom ezt, hogy fáradt vagyok, hogy nem én vagyok már az ura a testemnek, se a lelkemnek, semmimnek se, hogy valaki ebbe beleszól, és nem tudom visszacsinálni, és amúgy nem akarnám visszacsinálni, de most annyira nehéz. És hogy ez annyira jó, hogy amikor ez kimondhatóvá válik, elképesztő, hogy mekkora nagy fellélegzések alakulnak ki a nyomába, és hogy sokszor amúgy ezen múlik az egész félelem feloldása, bármiféle félelemé, hogy kimondhatóvá válik. De amíg az ember nem mer félni sem, vagy nem meri magának bevallani, hogy fél, az addig ott belül dolgozik és munkálkodik, és nyilván egy ördögi kör is ki tud belőle alakulni, vagy egyik félelem már követi a másikat, és akkor annyira be tud gyűrűzni, hogy egyszer csak azt látod, hogy úristen, teljesen lebénít, és megfolyt az egész. És hogyha kimondhatóvá válik, akkor viszont fel lehet belőle lélegezni, és hogy megélni azt, hogy amúgy ez nem baj, és tökre rendben van, hogy félsz.
Igen, tehát ez az, ami nagyon-nagyon el lehet nyomva éppen a társadalmi elvárások miatt, hogy igen, akkor neked egy boldog kismának kell lenni, örökké mosolyogni, még akkor is, hogyha éppen terhet, cipelsz valamilyen szinten természetesen magadban. Tehát, hogy, és van-e ilyen neki ilyen folyamata, tehát, hogy ahogy közeledik a szülés, és egyre nehezebb viselni, nem tudom, biztos ez jó kifejezés, úgy törnek ezek előrébb, vagy újra, vagy elő és előbb?
Hát igen, mondjuk a szüléshez közeledve már leginkább magától a szüléstől való félelem az, ami beszokott gyűrűzni, de tulajdonképpen ezek a, hogy az egész várandóság 3 trimeszterre van osztva, hogy ez 3 havonta történik a változás. Az első trimeszterben leginkább arról szól ez az egész, amikor az ember felfogja, hogy úristen, én tényleg babát várok. és akkor az első olyan fokozat, amikor így rádömlik az, hogy úristen, most mi lesz?
És így is mondják, hogy úristen,
igen, így. És akkor beszélünk arról, hogy mit éreztél, amikor harmunkkal megláttad, hogy pozitívvá vált a teszt, és így annyira cukik, és amúgy ez nálam is így volt, hogy így teljesen párhuzamosan a legambivalensebb érzések egyszerre. Nagyon-nagyon örülök, hogy úristen, tényleg babát várok. Most mi lesz? Mit fogunk ezzel csinálni, ezzel a helyzettel? Most hogy lesz? Most elmondjam, nem mondjam, kinek mondjam? Tehát így záporoznak a kérdések, a gondolatok, a minden. Nagyon sokszor megjelenik az is, hogy nem kellett volna még inkább mégiscsak várni, hogy biztos most készen állok erre? Tehát, hogy ez abszolút, ez a rögtön, ez a megkérdőjeleződése, hogy biztos készen állok erre, ez elég markáns félelem szokott lenni az első trimeszterben. És hogyha ugye hányos időszakok vannak, ugye az első 3 hónap nagyon sokszor begyűrűznek ezek az émegős, hányingeres időszakok, hogy ilyen nagyon-nagyon erős fáradtság, sokkal több alvást igényelne a szervezetet, hogy, és akkor az ember azt éli meg, hogy hogy ez, amit az előbb is mondtam, hogy nem vagyok ura a testemnek. Tehát, hogy eddig én volt egy bizonyos életem, fölkeltem x órakor, elindultam a munkába,
ott voltam, akartam,
energikus voltam, mindent megtehettem, amit én kigondoltam, és akkor most kvázi jön egy betolakodó, szeretjük, vártuk, és stb. De igen, és most akkor a gátat szab bizonyos dolgoknak, bizonyos tevékenységeimnek, aminek én már nem vagyok ura, és nem tudok rá hatással lenni, mert nem tudok nem elaludni, nem tudok nem elmenni hányni, és társai, és ez például egy pont egy olyan időszak, amit így jó, hogyha nem tol el magától a kismama, hanem akkor inkább belengedi magát, és megengedi magának azt, hogy persze ez könnyen mondom, munkahelyeken megengedi magának, de hogy így ez lenne az ideális, hogyha belengedhetné magát ebbe a folyamatba, mert amúgy itt már így a személyiségfejlődésnek ez egy nagyon fontos lépcsőfoka tud lenni, hogyha nem lennének ezek a bizonyos társadalmi elvárások és akadályok, mert sajnos vannak. Amúgy Annó Hidas professzor mondta, hogy ő minden kismamának receptre írná fel, hogy ha várandós lesz, ne dolgozzon, hagyja abba a munkát, mert az éppen akadálya és gátja annak,
hiszen
hogy
meg tudjon. Mondhatjuk.
Igen. Akár.
És az egy eszembe jutott, hogy az első trimeszternél, hogy ha nem várt, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, gyermek vannak, akkor az hogyan lehet így feldolgozni, megbeszélni, nem tudom, mi a jó kifejezésre. Tehát, hogy van-e ilyen tapasztalatod, hogy így azért jöttek hozzád, mert hogy ők igazán még bizonytalanabban, tehát, hogy így nem volt tervezve, igen, akkor ez a jó kérdés.
Igen, mert nem minden, tehát van olyan, hogy nem tervezett, de vártá válik, és van olyan, hogy nem tervezett, és nem is várt.
Aha.
És igen, tehát, hogy van különbség ugye a tervezett és a várt
nem
között.
Nem tervezett és vártál tenni, azt hogyan lehet akkor?
Hát, hogy mégis kérdés. Tulajdonképpen így örülünk annak. Tehát, hogy nem terveztük ugyan, de hát ha már így alakult, akkor nagyon örülünk neki. De a nem tervezett és nem várt, az nyilván egy kicsit úgymond súlyosabb vagy speciálisabb eset, hogy akkor mit kezdjünk ezzel a helyzettel, de ott nyilván, hogyha nem is tervezett és nem is várt, és mondjuk esetleg volt is segítő beszélgetés, nem biztos, hogy abból az a kisbaba meg fog születni. De az egy más dolog. De az, akinél mondjuk nem tervezett, de várt, ott nagyon ritkán jönnek az első trimeszterbe. Tehát ott pont ez a rezeg a léc, hogy most akkor megtartsuk, ne tartsuk, mit csináljunk. Ezen általában még inkább így magába forgatja ezt az egészet, vagy a pár jó esetben inkább együtt megbeszélik, hogy most mi legyen, hogy legyen. És amikor ott nagyjából elsimultak ezek a kezdetleges hullámok, akkor mondjuk eljön. Talán azt mondja, hogy anyamagzat kapcsolatanalízisre, de akkor is még ilyen esetben van, hogy így egy-két alkalom idézőjelben csak beszélgetés, tehát hogy ott még nem a magzattal vesszük fel a kapcsolatot, hanem így gyakorlatilag megteremtjük arra a teret, hogy ő tudjon kapcsolódni a babájával. Mert ha most gondolj bele, hogy ilyen nagyon mély lelki történések zajlanak, hogy én most megtartsam, ne tartsam, tehát hogy ilyen élet-halál fölötti döntés, stb. Azért az nagyon meg tudja bolygatni az embernek a pszichés állapotát, és nem fog tudni kapásból úgy kapcsolódni a magzatával, hogy tárt karokkal elképzeli, hogy úgy akába ugrott a babája, vagy ilyesmi, tehát hogy ott kell egy olyan
gyógyító személy is, mármint hogy az apa, tehát hogy és jönnek mondjuk párok is ebben az időszakban, tehát hogy akkor, hogy mondjuk így gondolkodjunk együtt, hogy akkor mi szeretnénk ezt, vagy nem, vagy van ilyen?
Hát én nagyon szeretem, hogyha apák jönnek, de sajnos túl ritkán. Általában, amikor megkérdezem a kismamákat, hogy a párja mit szól ahhoz, hogy ő kapcsolatanalízisre jár, vagy azt a dolgot választotta magának, akkor a leggyakoribb válasz az, hogy fogalma sincs, hogy mi ez, de ha nekem segít, akkor járjak. Ez amúgy egy már pozitív eset, igen. Ez még a jobbik eset, de az mondjuk nyilván sokkal nehezebb eset, amikor az apa azt gondolja erről, hogy ez egy oltári nagy baromság, és ez tök hülyeség, és teljesen elzárkózik előle, akkor az nyilván a kismamának egy nehéz dolog, hogy nincs kinek mondjuk elmesélni, hogy ő neki milyen kedves és szép élményei voltak, vagy éppen milyen jót sírtam, vagy milyen jót nevettem, vagy nem tudom, mert ugye nem nyitott rá, akkor azért ez így elég nehéz azt a hármas egységet kiépíteni. De hál' Istennek azért vannak pozitív tapasztalatok is, hogy jönnek apukák.
De egy döntéssel kapcsolatosan is? Tehát, hogy volt már olyan, hogy akkor egy döntésben így, hát nem a döntésben magában vettél részt, gondolom természetesen,
hát, nem.
Csak az egyértelmű, csak hogy mondjuk annak az előkészítésében, tehát hogy volt-e olyan, hogy egy pár eljött, és akkor így gondolkodtak, hogy...
Abban nem. Apukák, hogyha be is csatlakoznak, akkor általában egy ilyen abszolút komplikáció, problémamentes várandóság, és szépen előre haladt a folyamat, szépen volt egy ilyen szép íve az egész kis kapcsolódásuknak, és akkor, amikor már így közeledett a szüléshez tartó időszak, vagy már így a vége felé járt a várandóságnak, akkor egy pár alkalomra apa is bejött már, hogy úgy már úgy izgatta, hogy mi az, ami ennyire tetszik az ő párjának, mi az össz történik itt, amitől ugye az ő felesége ennyire kivirágzott, és hogy ilyen kiegyensúlyozottan lett várandós, és őt is érdekelte, és még a relaxációba is beszálltak. És ez nagyon jó volt.
És ez már csak a harmadik trimeszterben akad szerint, tehát, hogy ma
az utolsó
lépnek be ebbe a történetbe.
De bármikor jöhetnének, illetve az úgy szoktam én javasolni, hogy az első interjús beszélgetésen én kettesben vagyok a kismamával, illetve hát hallgatózik a kisbaba is, ugye? Úgyhogy nem mondhatom, hogy kettesben vagyunk. De tehát, hogy ez a beszélgetés a miénk, és akkor onnantól kezdve, amikor ő azt érzi, hogy szívesen beengedi ebbe a térbe a férjét, párját akárként, akkor nyugodtan lehet csatlakozni. Mert azért nagyon sokszor azt látom, hogy a kismamának szüksége van arra, legalább egy-két-három olyan alkalom, ami csak az ő relaxációjuk volt a kisbabával, és amikor már ez nekik így nagyon jól megy, már szinte rutinossá váltak, akkor sokkal könnyebben engedik be a párjukat is.
Sőt, akkor valószínűleg igénylik ezt a történetet.
Igénylik, és hát ugye ez a férje múlik, hogy beszáll-e vagy sem, de igen, igény van rá.
És akkor a második trimeszterben mi az a tipikus, mondjuk így, hát most problémát mondok, de nem biztos, hogy ez a jó kifejezés. Mi szoktak előjönni a másodikban?
A második trimester az szinte a legproblémamentesebb fizikailag is, mert ugye ott véget érnek ezek a hányingeres, nagy szédülős, nagyon alvós dolgok, ott visszatér az energiaszint is általában. Nyilván csak általános dolgokról beszélek, mert van, akinek nem így működik, de hát így nem is kell, hogy azonosan működjünk, mert ez nyilván nincs ilyen. De ott már a pocak is látszódik, tehát hogy ott így látszik az, hogy már tényleg várandós vagyok, de még nem akadályoz kvázi a pocak mérete semmiben. És ugye mivel visszatér az energiaszint, így újra azt lehet látni, hogy megy a futkosás jobbra-balra, ezek a beszerzek ezt, azt, amaz, stb. Akkor már amúgy egyre inkább kezd az kialakulni, hogy nem is szívesen dolgozik a nő, mert annyira nehéz másra koncentrálni, illetve annyira szeretnének befelé koncentrálni, de hát ugye ez nagyon ritka, tehát ugye a munkahelyen muszáj teljesíteni. Pedig milyen jó kis cikkek is vannak arról, hogy mennyire megváltozik a kismama agyműködésre, és teljesen szétszórtál feledékenyé válik.
Ezt én most a munkahadóknak mondom, hát, hogy készüljenek föl azért.
És legyenek empatikusak a várandós kollégákkal kapcsolatban, vagy beosztottakkal, de amúgy ez tényleg nagyon fontos lenne, hogy piszok sok energiát elvesz az, hogy te úgy tudj teljesíteni, mintha nem történt volna semmi. Egyszerűen képtelenség. De mivel nyilván próbálod ezt megtenni, ez nagyon sok energiát elvisz.
És akkor veled tudják megélni ezt a befelé fordulást, vagy a te segítségeddel tudják megélni ezt a befelé fordulást? Tehát mondhatjuk
és van is
így.
Rá igényük, igen. Tehát nagyon sokszor elhangzik az, hogy ezek a heti, általában heti rendszerességgel találkozunk, heti egyszer 50 perc, ezt kell elképzelni ideális esetben, és hogy milyen jó, hogy ez az 50 perces csak a babáé.
Vagy csak az övéktől.
Hát, hogy a kettőjüké, vagy szóval, hogy így a figyelmet meg tudja kapni így a magzata, mert amúgy meg sokszor este veszed észre, hogy ja, tényleg én várandós vagyok tulajdonképpen, mert annyira elment a nap a munkával, a többi gyerekkel, az ezzel, azzal, amazzal, hogy nagyon sokszor ebből ilyen bűntudati kérdés van, hogy basszus, nem tudtam befelé figyelni, és most szegény vajon mit élt meg? Nyilván eljön az időszak, amikor akkora a hasad, meg akkora a nagy erős mozgásokat végez, hogy így nem lehet nem észrevenni, de azért el tud telni x hét, x hónap úgy, hogy kvázi meg lehet róla feledkezni. Nyilván a lelki szinten nem feledkezel meg róla, de ez bűntudati kérdést tud generálni a kismamákban, hogy úgy eltelt mondjuk az egész munkaidő, hogy elfelejtettem azt, hogy én tulajdonképpen várandós vagyok.
És ennek a feloldása, tehát mondjuk azt, hogy tehát, hogy érthető, hogy 100% kell figyelned.
Hát igen, tehát a munkámból nyilván nem tud mindenki kiszállni, sőt, az esetek többségében szinte a legvégéig dolgozik, hogyha problémamentes a várandóság. Nyilván, hogyha bármiféle komplikáció fellép, vagy muszáj extra pihenőket beiktatni, vagy nem tudom, akkor van, hogy el kell menni tápénzre. De akkor meg abból van a bűntudati kérdés, hogy a pénzügyek, ugye? Tehát, hogy na, szóval ezek ilyen őrült nehéz dolgok.
És a harmadik, akkor a harmadik trimeszterben mi az, ami...
Az már leginkább a szülés.
Tibikus. Tehát az már elkezdek szorongani, hogy jön a szülés, vagy...
Igen.
Én képzeltem be
természetesen.
Nagyon-nagyon empatikus vagyok, igen.
Igen, ott már leginkább maga a szülés, és az, hogy mi lesz utána. Hogy akkor már tényleg itt lesz velünk. Végestelen, végig nem lehet visszaadni.
Ez egy végleges döntés.
Igen, meg hogy maga az a szülés, hogy amikor így megpróbálsz racionálisan belegondolni, hogy úgy az a fej most ott tényleg rajtam keresztül fog átgördülni, hogy ki fogom tudni magamból engedni, meg fogom tudni szülni, az én testem képes erre. És akkor ebben belegyűrűznek az én lelkem képes erre, tehát el tudom engedni. azt a kisbabát ki tudom engedni lelki szinten a testemből, mert hogy azért nagyon sok kisbaba szereti a várandós állapotot, és bármennyire is nehéz, meg bármennyire is már az van a végén, hogy itt fáj, ott fáj, meg nem tudom, itt húzódik, meg bevizesedett a bokám, ujjam, mit tudom, én zsibbadok, minden bajom van, akkor is a várandóságot nagyon sokan érik meg egy nagyon szép állapotnak, és elképesztő nehéz azzal szembesülni, hogy ha ez a kisbaba megszületik, akkor vele ezt a várandós állapotot már nem fogom tudni soha megélni.
Újra.
Igen. Újra. És hiába fogják erre azt mondani bárki, mert ezek a vigasztaló mondatok egyike, hogy de hát lehetsz még terhes. Oké, de ezzel a babával már nem. És ez nagyon komoly lelki munka megint csak, hogy ezt ebbe beleengedni magadat, és el kell gyászolni. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon természetszerűleg jönnek fel ilyenkor ilyen gyászreakciószerű érzések, hogy el kell búcsúzni ettől az állapottól. És ott nagyon sok sírás van a végén, de annak nagyon szoktam örülni, mert én ilyen gonosz vagyok.
Aki megríkatja az édesanyákat.
Addig mondom, hogy sírvanak magadnak, de nem, nyilván nem, de hogy ezek nagyon fontos szembesülések ezekkel a dolgokkal, hogy mi az, ami nekem hiányozni fog ebből az egészből, mi az, ami nekem a legfinomabb és a legszebb volt ebbe az X hónapba, és mi az, amitől most el kell köszönnöm. És egyáltalán nem fogja vigasztalni egy ilyen állapotban lévő kismamát az, hogy de hát arra vártál, hogy megszülessen, és a karodba tarthatod.
És materiálisan kezedben lesz, vagy nem tudom, mi erre a jó kifejezés.
Igen.
És egyébként így mondjuk így állami szinten ilyen segítség nincsen tudomásom szerint, tehát hogy ilyen terhes gondozás az kifejezetten ilyen, ha jól tudom, akkor csak ilyen, hogy akkor menjünk tornára, meg nem tudom.
Tehát hát, terhes gondozás, ez szörnyen terhes dolog. Hú, eléggé dühös vagyok mindig, düh érzeteim lesznek, amikor ez a terhes gondozásról van szó, mert tehát ez kriminális, ami ott történik, tehát hogy így a nőknek a lelkéről, hát ott semmi sincs. Empátiával sem nagyon találkozunk, tisztelet a kivételnek, mert nyilván azért van egy-két olyan orvos, van egy-két olyan védőnő, meg nem tudom, szülésznő, azért hál' Istennek lehet találni, de hogy nem az a tipikus, hogy te bárhova besétálsz várandósan, mert neked nem tudom, problémát, kérdésed, akármit van, akkor neked ott szabad tered lesz érzelmi vagy bármilyen szinten, tehát hogy bármilyen fórumra felmész, akkor azt fogod olvasni, mondjuk ilyen várandós csoportokban, mondjuk Facebookon, nem tudom, ilyen helyeken, hogy van valami problémád, és akkor megkérdezed, hogy hova menjek be, bemenjek-e egyáltalán, mi fog ott velem történni, és a többi nagyon félek. És ez nagyon szomorúvá tesz engem, és dühössé is, hogy félni kell attól, hogyha te bármilyen problémával bemész, akkor nem lehetsz biztos abban, hogy te meg fogod kapni azt, hogy ha vaklárma volt az egész, és mondjuk egy kis vérzés, mondjuk az első trimeszterben mindenki szívinfarktust kap tőle, hogy úristen, most akkor mi lesz, el fog menni a baba, vagy nem tudom, akkor az a durva, hogy így különleges élmény számba megy az, hogyha te megkapsz egy ilyen megnyugtató hozzáállást. És nem az lesz, hogy most miért kellett ide bejönni, meg hogy jaj, anyuka, feküdni kell, meg igen, jaj,
nem érünk mi erre rá.
Ez így szörnyű, és így nem csodálom, hogy már félnek bemenni a kismamák, mert hogy nem azzal a biztos tudattal fogsz te oda bemenni, hogy nekem szabad félnem, szabad megijednem, és szükségem van a megnyugtatásra, hanem mondjuk tucatáruként kezelnek, egy darab húsként kezelnek.
Ez ilyen gyerekgyárként szinte képzelhetjük el. Mert hogy az orvosnak, nem tudom, hogy van-e ideje, de hogy gondolom elmondja, hogy ez és ez fog történni, így, stb. De az, hogy így elbeszélgessen veled, tulajdonképpen arra valószínűleg senkinek nincsen ideje.
Hát nem nagyon szoktam azt hallani, hogy itt az orvossal beszélgetni kelljen. Inkább ilyen félelmekkel övezett dolog ez, hogy megmerjem-e kérdezni az orvostól, hogy...
De csak van egy időd, amikor megkérdezheted, mert hogy behív, és akkor bemész, és akkor kérdezhetsz, de hogyha neked útközben valami, tehát később, akkor nincs igazából kihez fordulni.
Meg hát nem nagyon szoktam ilyet hallani.
Ja, és akkor még azt szeretném megkérdezni, hogy hát adjuk a most már.
Hát erről meg pláne nem szoktam hallani, de még abból is nehéz, hogy egyáltalán, ha létrejön az, hogy te bementél, mert be kell menni, hát ezek a kötelező vizsgálatok, és ki tudok szaladni a világból. Tehát, hogy nincs meg az a tér, hogy például neked választási lehetőséged legyen, és azt mondjad, hogy doktor úr, én nem szeretnék hüvei vizsgálatot. Aha. Beszéljük meg azt, hogy hogy ő miért erőlteti mondjuk annyira, hogy ő miért gondolja azt, hogy erre szükség van, és nekem hadd legyen választási lehetőségem, de akkor ne szájhúzogatás legyen, meg fogszívogatás, meg nem tudom, asztalon zajosan tologatva a papírokat, hát hogy ja Istenem, ez nem ami így. Tehát, hogy az a szörnyű, hogy leginkább ez szokott történni, hogy mit gondol az a kismam arról, hogy neki van joga és van beleszólása abba, hogy mi történik az ő testével, meg az ő magzatával. Tehát, hogy nincs tájékoztatás, nincs alapos tájékoztatás, nincsenek választási lehetőségek általában, és most nyilván nagyon kisarkítom, mert mondom, van kivétel, de sajnos az esetek nagy részében inkább erről van szó, hogy rá kéne bólintani arra, amit a doktor úr mond. Amit a te érdekedben mond természetesen, tehát ha te ennek ellenállsz, akkor te vagy a felelőtlen.
De tudom, hogyha technikailag elég sok mindent így megoldanának, vagy meg akarnának oldani, de hogy ezen a szinten marad minden. Tehát, hogy igen, van szülőszoba, igen, van ez, igen, van az, igen, nem az, de hogy maga a lelki támogatás az szinte, legalábbis állami szinten, vagy társadalmi szinten ez így nem valósul meg. Jó, szerintem most elmegyünk zenélni egy kicsit, és majd folytatjuk akkor.